Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kelj föl, Urunk, segítségünkre! Válts meg minket kegyelmedért! Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és imádságban valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben. Ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a te kegyelmedre támaszkodjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön, örökké. Amen. Hallgassuk meg együtt azt az evangéliumi igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, oltár előtt való felolvasásra rendelt, megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 8. fejezetben, a 4. verstől kezdődően a következőképpen hangzik Isten igéje. Amikor nagy sokasság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt nőttek fel a tövisek, azok megfojtották azt. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon Jézus hozzátette, akinek van füle hallásra, az hallja. Ekkor megkérdezték tőle a tanítványok, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, Nektek megadatott, hogy értsétek is az Isten országának titkait. De a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, azok ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz szívvel és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Mózes első könyvében, a 3. fejezet, első 13 versében a következőképpen. a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcseiből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni annak a fának a gyümölcséből, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcsből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt mondja ennek a hétnek az igéje közeledve Böjt felé, ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Különösen is fontos felismerés lehet ez az ige a mi számunkra, hiszen a mi Úrunk akaratából ma a bűneset története tárult elénk. A bűneset története, ami a Szentírás legsötétebb fejezete egyben. Amiből talán mégis mindenki valamire emlékszik, valamit tud idézni belőle. Talán a gyerekkorából, talán egy-egy művészeti alkotás elemzése nyomán valamit tud idézni belőle, csak akkor van baj, hogyha ezt rosszul teszi valaki. Amikor hozzátoldanak valamit a történethez, vagy amikor csorbítják a lényegét, aki elferdíti, vagy eltéríti ezt az igét abból a környezetből, ahogyan ezt Isten megíratta, az nagyon veszélyes útra téved. Hiszen az élő Isten ezen a történeten keresztül az igazsággal szembesít bennünket, azért adja elénk, hogy tisztán lássunk. Hogy lássuk meg azt, hogy valami bizony elromlott. Akkor is, hogyha ezt szeretnénk valahogy eltakargatni, valami elromlott, valami megszakadt, sőt, valami nagyon hiányzik az életünkből. És mindennek következményei vannak. Következményei vannak ennyi év távlatából is, a mi életünkre nézve is. Az élő Isten tehát beszél velünk a hét igéjén keresztül is. Ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. mert a szív keménysége az, ami éppen abban akadályoz bennünket, hogy komolyan vegyük a bűnesek történetét, és hogy Isten élő igéje lehessen az, ami átformálja az életünket. Amikor Isten ezt a világot megteremtette, mindent nagyon jónak talált. Valaki azt mondta, hogy elképzelhetjük úgy ezt az állapotot, mint egy terített asztalt, ahol mindent megtalálhatunk, ami szemszájnak ingere. És aztán ezt a terített asztalt az emberre bízta, és azt mondta neki, hogy használd, műveld és őrizd. Minden fának a termését, gyümölcsét élvezhette az ember, kivéve egyetlen fát, ahogyan olvassuk, a jó és rossz tudásának fáját. Mert ezzel kapcsolatban azt mondta Isten, hogyha ebből eszel, akkor meg kell halnod. Jó, hogyha ezt nagyon komolyan vesszük, hogyha figyelünk arra, Isten attól akarja megóvni az embert. Isten azt nem akarja, hogy az ember legyen az, aki meg tudja majd állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz. Hiszen a jó és a rossz döntését Isten a maga számára tartja fenn. De a kígyó ravaszabb volt minden állatnál. Így kezdődik ez a történet. És hogyha fellapozzuk a Jelenések könyvének az utolsó sorait, akkor meg is tudjuk fejteni, hogy mit is jelent a kígyó. Azt mondja a Jelenések könyve, megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte azt. A sátán az, aki a rendet felkavarja, aki mindent összedobál, aki a nyugalmat felborítja, aki a nyugalmat békétlenné teszi, aki az emberi kapcsolatokat szétrombolja. Ő az, aki eléri azt, hogy az ember elbizonytalanodjon, és a tekintetét éppen arról emelje el, a figyelmét, az ígéretét, amit az Istentől kapott. Azt mondja, dehogy haltok meg. És addig mondja, és addig hízeleg, amíg Éva tekintete már csak azon a fán kezd csüngeni. Le sem tudja a szemét venni róla. És hogy miért van ez így? Azt olvassuk, hogy mert csábítja a szemet, és mert kívánatos is az a fa. És minél többször néz rá, és minél többször érinti, annál vonzóbb lesz a számára. Annál többet, annál jobban akarja, annál hosszabban akarja fogni, érinteni, érezni. És a legszomorúbb dolog ebben a történetben, hogy az ember éppen ott, az édenkertben, ahol ott volt előtte a terített asztal, elfelejti, hogy Isten őt szereti, és Isten neki mindent odaajándékozott. És akkor azt is elfelejti, amit mondott az Úr, hogy őrizd azt, amit neked adtam. Vagyis tartsd féken, és tartsd távol magadtól azt, ami az Isten rendjét támadja. Dehogy haltok meg, mondja a kígyó. Sőt, hogyha eztek belőle, akkor egészen olyanok lehettek, mint az Isten. Pedig a zsoltáros is megvallja, dúslakodnak házad bőségében, akik ott élnek körülötted. És ez a bőség, ez a dúslakodás az, ami nem elég az embernek. Ki kell próbálni azt, amivel kapcsolatban Isten azt parancsolta, hogy őrizd. Jön a sátán, és duruzsolni kezd. Ez a bőség nem is olyan bőség. Ez a terített asztal nem is elég nekem. Hiányzik még onnan valami. És akkor a házastárs elmegy, hogy megbeszélje először a munkaügyi gondjait, kérdéseit valaki mással. Először azt mondja, csak szakmai kérdésekről van szó. Aztán ez a beszélgetés hamarosan személyes síkra terelődik. Aztán már arról beszél annak a másiknak, hogy milyen nehéz is a házassága, mennyi lemondással jár, mennyire gyötri már őt a házi munka, mennyire sokat kell és csak neki foglalkozni a gyerekekkel, meg nem is ért meg már a házastársam. Pedig nekem járna, hogy én is élhessem az életem. És mi szokott ebből következni? Azt mondja az a házastárs, én már teljesen elhidegültem tőle. Egy pillanat alatt összeomlik az a jó rend, amit Isten készített. Egy pillanat alatt elveszítjük a jelentőségét annak, hogy mit is jelent úslakodni Isten háza bőségében. Miért kételkedünk vajon Isten igazmondásában? Miért lázadunk ellene? Valaki azt mondta, hogy aki az első, második és harmadik lépésnél nem tud nemet mondani az ördögnek, akkor a negyedik, ötödik lépésnél már köt fog ereszkedni az értelmére. És kiszolgáltatja magát annak, hogy sodródjon és sodródjon először a kívánságból a bűnbe, aztán a bűnből, ahogy olvassuk a Bibliában, a halálba. Egyedül Isten az, aki meg tudja mondani, mi a jó és mi a rossz. Amikor Éva dönt, akkor elszakad Istentől. És amikor elszakad Istentől, elszakad az élettől. Ezt mondja a zsoltáros, nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Úgy szakítja el magát Éva az élettől, hogy közben olyan helyre menekül, ahol nincs bőség, ahol nem lehet dúslakodni. És Ádám eközben mit tesz? Semmit. Ádám eközben hallgat. Nem teszi azt, ami egy férfi felelőssége lenne. Nem teszi azt, ami egy férfi kötelessége lenne. Nem vezeti és nem emlékezteti a házastársát arra, mit jelent Isten szeretete. És azzal, hogy nem az Úr uralkodik az életükben, azzal egymáson kezdenek el uralkodni. A férfi a feleségén, a feleség pedig a férjén. A mennyei atyánk pedig látja ezt, és tudja, és mégsem szűnik meg emlékeztetni. Csak egyet kell lapozni a Bibliában, egy fejezettel arrébb Káin és Ábel történetéhez, ahol azt olvassuk. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta. Megvan a lehetőséged. És hogy miért van meg a lehetőség? Azért, mert nem Isten fordított neked hátat, hanem azért, mert te fordítottál hátat Istennek. Mennyi következménye van az Isten tagadásnak? A szégyen, aztán ott van a félelem, ott van a felelősség hárítása, takargatni azt, amit nem lehet takargatni, hogy legalább a felszín máshogy mutasson, a lepel azonban lehullik, és hiába próbáljuk újra meg újra rögzíteni, az újra meg újra csak ideig, óráig fog takarni valamit. Mi következik ebből? Az, hogy új ruhára van szükség. Új ruhára, tiszta ruhára. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Ezt olvassuk a zsoltárban. Pál apostol pedig ezt mondja az efezusiaknak, de Isten gazdag lévén, irgalomban az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Nem Isten az, aki hátat fordított. Ő Krisztust adta, a legdrágább áldozatot. Ha ez a bizonyosság az, ami betölti az életemet, akkor ott már nincs helye annak, hogy a saját igazságommal akarjak bárki előtt is kérkedni. Egy egyszerű fiatal lány 2000 évvel ezelőtt meghajolt az Isten akarata előtt. Nem törődött mással, nem törődött azzal, hogy mit mond a világ, azzal sem törődött, hogy mit fognak szólni, mivel kísértik meg őt, azzal sem törődött, hogy mivel fogják megfenyegetni őt. Azt mondja, nagy dolgokat, hatalmas dolgokat cselekedett velem az Úr. Luther Mártonnál pedig ezt olvassuk. Ki a te Istened? Az, akin a szíved csünk. Ő a te Istened. Minden azon múlik, hogy melyik fa az, amelyikre a tekintetedet szegezed. A jó és a rossz tudásának a fája, vagy a keresztfa. Az a híd, amelyet Isten épített, hogy eljussunk ő hozzá. Azt szokták mondani, hogy a Biblia első lapja arról szól, hogy milyen gyönyörűnek teremtette az Isten ezt a világot. A második lapja arról beszél, hogy hogyan rontottuk mi azt el. Aztán az egész hátra levő része a Szentírásnak arról tanúskodik, hogy hogyan hozza ezt helyre az Úr nagy szeretettel és hatalommal. A Golgota menedékhely, mondta valaki. Annak a tövében térdet hajtva, meghajolva, Isten kereső szavára tudunk válaszolni. Itt vagyok, Uram. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért maradtam irántad hűséges. Könyörülő Urunk ezt mondja az igében. Miért keres tehát? Azért, mert szeret. Azért, mert nem akarja azt, hogy akár egy is elvesszen az övéi közül. Valakivel nemrég beszélgettem, aki egy forgalmas út mellett lakik. Azt mondja, hogy amikor szombat esténként kinéz az ablakából, azt látja, hogy rengeteg fiatal mászkál az utcán. De nem felnőtt fiatalok ők elsősorban, hanem gyermekek. Olyan gyermekek, akiktől otthon senki nem kérdezi meg, hogy gyermekem, hol vagy? Merre jársz? Mivel töltöd a szabad idődet? Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma még lehetőségünk van arra, hogy helyrehozzuk, amit elmulasztottunk. Az a híd, amit Krisztus a szakadék fölé épített, Krisztus keresztje az egyetlen lehetőség. Ő mindent elrendezett. A mi dolgunk, hogy helyrehozzuk, letegyük az előítélet bilincsét, hogy le tudjuk tenni az öntudat békjóját. Milyen lehet a szabadság öröme? Krisztusért Isten megbocsátott. Lehet persze hárítani a felelősséget, akármeddig. És amikor Isten azt kérdezi tőlünk, hogy ember, hol vagy, akkor mondhatjuk a saját igazságunkat. Éva hárította kígyóra, Ádám hárított Évára, meg hárított Istenre is, amikor azt mondta, megijedtem tőled. Csak éppen a lényeg hiányzott, éppen a lényeg a bűnvallás. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Mit kellett volna mondania Ádámnak? Azt kellett volna mondania, hogy ettem belőle. Nem magyarázni, hogy azért ettem, mert az asszony adott belőle, hanem csak annyit, röviden, igen, ettem belőle. Ha az egész életünkön keresztül csak mosakodunk, akkor nem változik semmi. akkor csak azt vittem haza a munkahelyről, mondhatjuk, amit úgy gondoltam, hogy nekem jár. Hiszen a főnököm is annyi mindent visz, meg a zsebeit is nap mint nap teletömi. Csak egy pohárral iszom meg. Csak egy kicsit azért iszom meg belőle, hogy oldódjon a feszültségem. Csak egy kicsit beszélgettem a kollégámmal. Csak egy kicsit, de aztán nem tudok elszakadni tőle hosszú időn keresztül. Csak. Ne mosakodjunk, ezt mondja nekünk a bűneset története. Az Isten élő igéje, aki az igazságot akarja leleplezni, a szívünket akarja felfedni önmagunk előtt, és természetesen ő előtte. Isten ugyanis előkészítette számunkra az újjászületés fürdőjét. Nem mosakodni, fürdeni. Nem csak éppen ott a foltokat, a hegeket betömködni, hanem gyógyulni. Nem az általuk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából, azért, hogy Krisztus kegyelméből megigazulva részesei legyünk az örök életnek. Krisztus kegyelméből megigazulva részesei lehessünk az örök életnek. Ember, hol vagy? Kérdezi az Úr ma is tőlünk. Mondhatjuk azt, magyarázhatjuk, miért, merre, kivel, hol, mit csináltunk, kiről mit mondtunk, de Isten azt mondja, egyetlen szó, vétkeztem, az ég ellen is te ellened. És akkor észrevesszük, mit jelent a híd a szakadék fölött. Akkor megértjük, mit jelent, amit Pál apostol üzen az igében, Krisztus kegyelméből megigazulva, részesei lehetünk az örök életnek, de csak is Krisztus kegyelméből, csak is az ő érdeméért. Imádkozzunk. Urunk, neked adunk hálát ezen a vasárnapon, hogy elénk állítottad a döntés lehetőségét, hogy a Szentírás legsötétebb szakaszán keresztül mégis megvilágítottad számunkra a menekülés útját, az egyetlen utat, ami az életre vihet bennünket. Urunk, téged kérünk, hogy ne késlekedjünk, hogy tudjunk a követésre igent mondani, hogy tudjuk a hívásodat komolyan venni, hogy megértsük, csak egyetlen szóra van szükség, vétkeztem, és nem tudok segíteni önmagamon. Urunk, téged hívunk ezért, jöjj és tedd jászladdá a szívünket, költözz be, tisztítsd meg, add, hogy nap mint nap új erővel, új elköteleződéssel követhessünk téged, hogy te legyél a mi Urunk, hogy ne más felé csüngjön a tekintetünk, ne másra irányítsuk a tekintetünket, hanem csak rád, aki az életedet adtad azért, hogy nekünk életünk legyen. Amen. Szeretettel hirdetem, az Északi Egyházkerület evangélikus ifjúsági napja Nyíregyházán kerül idén megrendezésre 2014. március 8-án szombaton a Túróczi Zoltán evangélikus általános iskolában. Minden érdeklődőt, különösképpen a fiatalokat szeretettel várunk erre az alkalomra, és kérjük, hogy hívogassanak bátran másokat is. Gyülekezetünk énekkara ma este a 17 órakor kezdődő esti áhítat után tart próbát a gyülekezeti teremben. Ezen kívül végezetül szeretettel kérjük a testvéreket és családtagjaikat, hogy adójuk egy-egy százalékáról való rendelkezésnél gondoljanak az evangélikus egyházra is és intézményeinkre, az adószámokat tartalmazó tájékoztató a templom bejáratánál, az asztalnál található, lehet belőle vinni és másokhoz is eljuttatni. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezzel a gyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Ekkor Jézus, amikor ezt látta, ezt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg e gyermeket, őrizze meg kimenetelét és bejövetelét, mostantól fogva mind örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk ezt mondta mennybe menetel előtt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Szeretett testvéreim, Pál apostolnak az efezusi leveléből választottam a keresztelési alapigét, a harmadik fejezet 12. verséből a következőképpen hangzik Isten igéje. Krisztus Jézusban van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal, a benne való hit által. Szeretett testvéreim, sokan mondják, ebben a mai világban nagy bátorság gyermeket vállalni. A munkaadók általában nem a család érdekeit nézik, legyen tisztelet a kivételnek. Aztán vannak olyanok, akik önmaguktól fogva mondják azt, hogy a karrier mellett az én életembe már nem férne bele egy gyermek. Jó volt látni benneteket, amikor megérkeztetek szeretettel, békességgel a keresztelői megbeszélésre, Nórával, és hallani azt, amit mondtatok, hogy Nóra számotokra Isten ajándéka. Ez egy komoly vallomás, egy olyan vallomás, ami alap lehet a vele való további kapcsolatotokban. Vallomás arról, hogy Isten kezében tudjátok biztonságban az ő életét, és a családi életeteket is. Azt mondja az ige, Krisztusban van bátorságunk. Mit jelent az? Jelenti azt, hogy olykor szembe megyek akár azzal is, amit a világ kínál, amit a világ diktál. Nem arra figyelek, ami a felszín, nem arra figyelek, ami a látszat, hanem van bátorságom arra, hogy meglássam, amit az Isten láttatni akar velem. És van bátorságom arra, hogy bármit is mond a világ, én szilárdan kiállok az Isten igéje mellett. Bátorság és szabad út. Ezt ígéri Isten a növekedéshez. De a szívünkre helyezi azt is, hogy növekedjetek a hitben, erősödjetek. A szilárd alap csak a hitetek lehet Krisztusban. Hogyha ez az alap meggyengül, mert nem ápoljuk, akkor érezni fogjuk rögtön, mennyire bizonytalanná válik körülöttünk minden. Hogyan lehet a szilárd alapot megőrizni? Olvasni az igét, imádkozni, és ebbe a közösségbe egy kicsi gyermeket már rögtön a születése után belevonni. Az, hogy ez a világ elbukott, ez igazság. Erről olvastunk, erről hallottunk az igében. Ezért van nehézség. Ezért telepszik olykor ránk a kilátástalanság érzése, olykor okkal, olykor pedig nem is tudjuk miért kerítenek hatalmukba a rossz érzések bennünket. Azt mondja egy szép keresztény ének, sokszor úgy érzem, összeroskadok. Nem süt rám a napsugár, nem lesz többé tél se nyár, lelkem terhével egyedül vagyok. Mit tegyek ezután? Lesz-e még megoldás? És megérkezik a válasz is. Ebben az énekben olvashatjuk, énekelhetjük. Van egy út, amit Isten készített. Csak ott lelsz nyugtot és békességet. Ez az út a kereszt, ahol Isten szent fia minden emberért életét adta. Nóráért is, a szülőkért is, a keresztszülőkért is, az unokatestvérért is, mindannyiunkért. Még ma jöjj, ahogy vagy. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébrezd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most az Úr rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében. Az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a kicsin gyermeket, akinek te adtad életét. Köszönjük, hogy a szent keresztségben gyermekeddé fogadtad. Megváltottad a bűnnek, halálnak hatalmából, és örök élettel ajándékoztad meg. Kérünk, tartsd meg kegyelmedben, hogy a szülei, keresztszülei a neked tetsző rendszerint hitben neveljék, és hű gyermeked maradjon az egész életében. Szüleire árasz naponként áldásodat, hogy megadhassák gyermeküknek mindazt, amire szükségük van. Családi életüket szenteld meg igéddel, a keresztszülőket segítsd, hogy hűségesen teljesítsék hivatásukat. Áld meg egyházadat, erősítsd gyülekezetünket, hogy minden szolgálatunk a te dicsőségedre legyen. Hozzád könyörgünk ezért a világért, a benne élő keresztényekért, azokért, akik most szükséget szenvednek, azokért, akiket üldöznek, akiket bebörtönöznek, akiket gyaláznak a te nevedért. Segíts, hogy tudjanak kitartani a hitben, hogy tudjanak vallást tenni rólad az emberek előtt. Urunk, könyörgünk a szomszédos országért, Ukrajnáért, benne a kárpátaljai magyarokért, az ott élő emberekért, akik szeretnének megújulást, mindazokért, akiket most veszteségért, azokért, akik gyászolnak, akik megsebesültek, akiknek veszteséget jelentett az elmúlt hetek szörnyű történései. Hozzád könyörgünk egyházunkért, megújulásért, azért, hogy az ige hassa át a vezetőink, a benne szolgáló lelkészek, az ott igét hallgató és a gyülekezetben szolgáló gyülekezeti tagok szívét. Hozzád könyörgünk egyházi intézményeinkért, a diákok növekedéséért hitben, tudásban. Téged kérünk, hogy meglássák, miért fontos követni a te utadat, a kereszt útját, ami olykor nehéz, de ami gyönyörűséges. Urunk, téged kérünk, hallgass meg minket, amikor együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet.